munka, szakértelem. Ez az, ami sokadjára lövi lábon szerintem a magyar ellenzéket, és amíg ez nem változik, addig az lehet, hogy mondjuk a Fidesz elveszti a választásokat áprilisban, de nem az ellenzék fogja megnyerni.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban végigkövetjük a 2022-es parlamenti választásokig vezető utat. Nem száraz politikai elemzéseket készítünk, hanem gyakorlati oldalról a kampány történéseire, technikájára koncentrálva figyeljük az eseményeket. A konstruktív bizalmatlanság két epizód erejéig évvégi bizalmatlansággá alakul, átbeszéljük az elmúlt és az előttünk álló esztendő eseményeit. Én Vovesz Tibor vagyok, itt a podcast sorozatban rendszeres beszélgetőtársam, Ruf Bálint kommunikációs és kampánytanácsadó, és vendéget is hívtunk, dr. Ésik Sándor, a Diétás Magyar Múzsa nevű Facebook oldal vezérfőszerkesztője személyében, akinek idén jelent meg első könyve Sanyi Kámén nem politizálok címmel. Díjkiosztó gálaműsorra készülünk, az év legjeit keresük, de mielőtt az első kategóriában győztest hirdetnénk, kérem, egy mondatban foglalják össze, hogy önök szerint mit fognak tanítani 2021-ről 20 év múlva. Ésik Sándor?
A pangás lassú válságba fordulását.
Én meg azt gondolom, hogy a remény megtalálását és a remény után a lassú elvesztését.
Na akkor ezt nézzük meg részletesen, és jöjjenek a kategóriák. Ki az év nyertese és miért?
Szerintem Márki-Zay Péter, aki a 10 esélyesből a 11. volt az előválasztáson, ehhez képest megnyerte.
Mi lehetett a titka?
Az újdonság ereje, illetve az a jelenség, hogy elsősorban a Karácsony Gergely visszalépése miatt csomó választónak megteremtődött az a lehetőség, hogy először megbüntesse Ferit, és utána Viktort, és ebből az első etapot letudták.
Én is azt mondanám, hogy ő a nyertese, vagy legalábbis ő volt szerintem mondjuk október közepéig a nyertese. Talán soha nem látott lehetősége volt, vagy van Márki-Zay Péternek egy olyan közeg megszólítására, akire legutoljára szerintem 98-ban Orbán Viktornak volt képessége, hogy tényleg 18 éves csillogó szemű fiatalokat meg tudjon szólítani, és be tudjon vonzani a politikába. Ami az azóta történt időszakról, hát azért itt, amit mondtam, hogy a reménynek kicsit az elhalványulása, azóta ez nem volt a legsikeresebb mondjuk két hónap, vagy bő két hónap. Hogy mi lesz utána a jövőre, hát ez egy másik kérdés. De az, hogy mondjuk október 26-áig első számú nyertesen Márki-Zay Péterbe egyetértünk.
És miért kell megbüntetni a Ferit?
Nekem nagyon úgy tűnt, hogy az a ezer éves közhely, hogy ellenzékváltásra van szükség, meg új emberekre van szükség, az most hirtelen kapott egy arcot, meg egy lehetőséget, hogy majd, hogy nem ilyen protestszavazás jelleggel azt mondják, hogy akkor mi most az új emberre szavazunk, akinek egyik eddigi felálláshoz, klubhoz, párthoz, semmihez semmi köze nincsen.
Akkor lehet az év vesztesének Gyurcsány Ferencet nevezni?
Szerintem egyáltalán nem. Tehát, hogy egyetértünk abban, hogy volt egy olyan protest hangulat, hogy váltsuk le az ellenzéket. Azért ez egy-két embert leszámítva azért annyira nem történt meg. Szóval, hogyha ránézel most, hogy hogyan néz ki az ellenzéki vezetőnek az eddigi listája, kik a lista vezetői, hát nem a legújabb, és hát nem a, hogy is mondjam, a Tisztek koalíciójának első számú képviselői vannak az első egy-két helyen. És ugye, amit beszéltünk talán előző alkalommal, ha nyer az ellenzék Márki-Zay Péter vezetésével, ha veszít Márki-Zay Péter vezetésével, akkor is a legnagyobb frakció Gyurcsány Ferenc fogja adni.
Így van, tehát én semmiképpen nem nevezném se Gyurcsány Ferencet, se a demokratikus koalíciót vesztesnek. Ahhoz képest, hogy jött az új hullámos jelölt, állnak a lábukon is. Ha lesz kormányváltás, akkor nagyon nagy tényezők lesznek ebben az országban, ha lesz kormányváltás.
Akkor ki kapja a vesztes díjat?
Ebben az évben több vesztes is volt. Én azt gondolom, hogy ha emberről kell beszélni, akkor talán Jakab Péter az, aki a legnagyobb vesztes ennek a választásnak. Tehát, hogy egy évvel ezelőtt, hogyha itt üldögéltünk volna, akkor azt láttuk volna, hogy elindul Jakab Péternek a pártja, elindul az ő népszerűsége felfelé, tényleg fantasztikus számokat produkált a Facebookon, mindenki azt gondolta, hogy valami fog belőle történni, és kicsit azt a stratégiát, amit aztán Márki-Zay Péter bejárt, hogy egy vidéki anti-establishment jelöltként lehet megnyerni ezt a választást, hogy ezt egészen szerintem olyan májusig tudta is hozni, ott fordult át, hogy maradt kicsit ugyanabban a népvezéri attitűdben, és nem tudott kormányzó képességet, vagy illetve kompetenciát mutatni. A másik vesztese szerintem, hogyha kicsit formációról beszélünk, azt mondom, a Momentum. Tehát, hogy ha egy évvel ezelőtt megnéztük, hogy milyen százalékon áll a Momentum támogatottsága, akkor most az AVEC Research-ot néztem meg. 10% körül volt a biztos szavazók között a Momentum támogatása, egy évvel később, tehát 12 hónappal később 5%-on van a biztosban a Momentum. Szóval azért az egy feleződése a biztos szavazóinak. Az igaz, hogy nem lesz nagyon sokáig olyan választás, amik egyedül kell magot megméretni, de mindenképpen az, hogy az ő miniszterelnök jelöltjük hát nem segített a pártnak a felemelkedésében, az tény.
Karácsony Gergely a vesztesek közé sorolható-e?
Nem. Én nem gondolom, hogy a vesztesek közé sorolható, szerintem vele rossz történt volna akkor, ha ő nyeri meg az előválasztásokat, vagy az előválasztást. Királycsináló szerepbe került, a fővárosban kellene neki építeni az országát. Hát vesztesnek akkor fogom nevezni, vagy fogom gondolni, amikor majd a fővárosi botrányaiba is úgy megsérül, hogy végképp elveszíti az ő politikai népszerűségét. Jelenleg e felé tart, de nem mondanám, hogy már végzetes találatot kapott az a hajó, de hát nem győztes, de nem nevezném totális vesztesnek. Szerintem az ő visszalépése, nem tudom miért csinálta, nem nincsenek benfentes információim, de az a húzás, ami a legnagyobbat kavart az idén a magyar politikán.
Szerintem valóban nem teljes vesztese ennek az évnek, de annyiban igen, hogy egy politikai közhely volt, hogy Karácsony Gergelyt nem lehet megsebezni. Tehát bármit, amit mond, bármilyen ügye van, az lepattan róla, és kb. Teflonból, vagy ez egy politikai kérdés, teflonból van az ő megítélése. Na most ez elmúlt. Tehát kezdve az ő angol tudásával, utána hát nem annyira szerencsés, egyébként rengeteg pénzbe kerülő kampányával, szóval a végeredmény szempontjából azért nem ő jött ki a legjobban ebből. Szerintem nem tudott volna mást lépni. Tehát, hogy a királycsinálás, ugye ha nem tudsz valamit, hogy is mondjam, megnyerni, akkor állj az élére. Ebben a szempontból jót lépett, de hogy megsebzett politikus, aki szerintem vérzik, az viszont most így lesz, látszik.
De ez azért is van, mert azért az ellenzéki oldalon az elmúlt, hát legalább 7-8, az is lehet, hogy több évben gyakorlatilag szünetelt a politika. Tehát egyezkedés folyt azzal a feltételezéssel, hogy ha létrejönne a jó egyesség, akkor ebből lenne majd egy jó esélyes alakulat a választásokon, vagy valami hasonlóban lehetne összefoglalni a dolgot. És nagyon kevesen politizáltak szavazatokért, annál többen politizáltak pozícióért, és ilyen egyezkedésekben, ilyen kamarilla politikában azért Karácsony egy fekete öves mester.
Ha nem a legjobb. Volt.
Csak úgy átváltott a politika a nyíltszíni politizálásba, és a nyíltszíni politizálásban pedig az a teflon bevonat, ami a kamarilla politikában jól működik, az bizonyabb a tojásrántotta leragadhat, és hát le is ragadt, igen.
De ugye ebben a rendszerben hol van egy olyan kijelentés, hogy hát ő nem is akart igazából indulni ezen az előválasztáson, nem is akarta megnyerni.
Sőt, a bicikliről is így szokott leszállni.
Ugye ez már egy utólagos magyarázata ennek a elvesztett választásnak, ugye pont arra beszéltük, hogy akkor keretezzük át, hogy mi történt valójában. Tehát, hogyha nem akarta volna megnyerni, akkor nem költenek el több 100 millió forintot, és szerintem ez a legélesebb érv. Szerintem nagyon másra számított. Szóval, amióta a Karácsony Gergelynek a kampánya elindult, ő azt gondolta, hogy egy sima futam lesz, és meg fogja nyerni. Lehet, hogy lesznek majd valakik, akik a második, meg harmadik helyen lesznek, de ő lesz az első számú favorit. És valóban, hogyha egy évvel ezelőtt mindenki rámutatott volna. De hát ugye nem ez történt, és ugye amit korábban feszegettél, hogy mi a Márki-Zay Péternek a sikere, vagy mit volt a rossz lépése a Karácsony Gergőnek. Hát sok minden, szerintem egy nagyon gyenge, igazából se hús, se hal kampányt folytatott a főpolgármester, ami igazából próbált megállás nélkül középre a szelíd forradalom jegyében működni. Hát nem.
Bajnainál is hogy bevált?
Hogy is mondjam, az ellenzéki választó nem attól jön, szerintem lázba, és azért megy el szavazni, hogy szeretne egy szelíd forradalmat, hanem egy valódi forradalmat. És ugye aztán ez egy licit versennyé vált, hogy ki a, nem tudom, a radikálisabb forradalmár, és az ellenzéki szavazó, amit megtett ebben az évben, az egy különleges dolog, és amit mondtál is, volt végre politika. Én is bevallom, őszintén szkeptikus voltam, hogy hány ember fog részt venni ezen az előválasztáson. Azt gondoltam, ez egy mozgósítási verseny lesz, aminek a végén a DK fogja megnyerni, mert neki van a legnagyobb adatbázisa.
Ha már az előválasztás és új politikai jelenségek, az én tapasztalatom, különösen a Diétás Magyar Muzsa kommentelői között, hogy hány olyan posztot kellett írni, amikor arra voltam kénytelen felhívni a figyelmet, hogy de hát ezt akartátok. Tehát, hogy legyen már politika, legyen már demokrácia, és ezzel kapcsolatban mindenkinek voltak valamiféle ilyen nemes elképzelései, hogy ez mesztelen görög atléták a fair play jegyében futnak a szépen felgerebjézett stadionban, hogy ez már akkor se így nézett ki, most meg főleg nem így néz ki. Gyakorlatilag a magyar politizáló értelmiség is rácsodálkozott arra, hogy jé, hát ez az általunk annyira vágyott demokratikus politika, ez arról szól, hogy lehet, hogy két mesztelen görög Attila, vagy atléta fut egymás mellett, de hogy gyomorszájon könyöklik egymást, meg bokán rúgják a másikat, és hogy ezt akartuk. Ez az, ami majd itt elhozza a Kánaán.
De rosszul emlékszem, hogy erre volt már példa az elmúlt 30 évben, hogy így működött a politika Magyarországon.
De mintha elfelejtettük volna.
Elszoktunk tőle.
Igen.
Ez az elsődleges probléma, és a másodlagos probléma, hogy a részvevők pedig elfelejtettek, hogy hogyan kell politikát csinálni. Ugye összeállt az ellenzék, ugye, hogy mi a közös mondásuk Magyarországról, az ugye még formálódásban van, ha jól tudom, és még ugye hiszen csak december vége van. Ugye vannak ilyen visszatérő, ilyen álmok, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy nem Fidesz által dominált, hanem tényleg a, nem tudom, az Európai Néppárt hagyományaik, bármit is jelentsen, ez magából foglaló jobboldali párt, aki visszahozná a rendszerváltásnak a hangulatát, hogy mennyire szükséges ez a kormányváltáshoz, ebben ugye van kétségem, de hogy arról, hogy miről kéne beszélnie az ellenzéknek, számtalan kutatás született, és a recept, ami ott ki lehet olvasni ezekből a diagramokból, ami nem egy olyan nagyon bonyolult dolog, az az, hogy lényegében ugyanazok a dolgok frusztrálják a 18-25 éves korosztályt, mint a 25-től 70 éves korosztályt, ami az emberek megélhetése. Nem arról, hogy szeretnénk-e visszakapni egy önmagát konzervatívnak vélő keresztény Magyarországban gondolkodó MDF-2-t, hanem az, hogy hogyan fogok jobban élni 2022. április 3-a után. Az Orbán vezette Fidesz erről beszél. Az ellenzék pedig keresi azt, hogy miről kéne még beszélnie. Tehát még az sincs meg, hogy miről kéne, még a fókusz sincsen meg.
Említette ezt a fiatalokról szóló kutatást, akkor a másik nagy felfedezés ennek kutatásnak az volt, hogy a legfiatalabb generáció, amelyik már az elmúlt 12 évben szocializálódott, hozzászokott ahhoz a formához, ahogy Magyarország működik. Veszélyes, ezt ki lehet ebből törni?
Hát biztos ki lehet törni. A 89-es rendszerváltás is megtörtént annak ellenére, hogy akkor éppen 40-valahány éve volt mindenki hozzászokva ahhoz, hogy az a rendszer hogy működött. Biztos, hogy ki lehet törni, de ja, amit Bárint mondott, hogy az ellenzéki kommunikáció az még mindig reagál. Még mindig arról beszélünk, amit Orbán Viktor mondott. Például a Diétás Magyar Muzsán én a szerzőtársaimon is igyekszem leverni azt a policit, hogy a pénteki Orbán interjúra nem reagálunk, és pont. Az nincs, az nem történt meg. Az egy teljesen egyszerű, hergelő interjú, ami szól a Fidesz szavazó bázis egy részének, meg a baloldali újságírásnak, hogy lehessen azon cuppogni, hogy úristen, most Orbán Viktor azt mondta, hogy nem is tudom.
Asszonyság.
És miután ismertek azok a problémák, amik ugyanúgy foglalkoztatnak mindenkit 25 alatt, mint 25 fölött, hát már fel kellett volna erre húzni szlogeneket, kommunikációs stratégiát, csak amennyire nekem vannak tapasztalataim, és hát neked is van, Bálint, a magyar ellenzéki pártokkal, hogy a 10 millió kommunikációs szakértő országa vagyunk, tehát amikor odajön valaki, és azt mondja, hogy egy piros ruhás nőnek kéne kiállni, és a Tisza vízállásáról kéne beszélni, akkor azonnal összejön egy 4-5 nagyon tapasztalt ember, aki már legalább 5-6 kampányt elbukott, ezért tapasztalt, és közli, hogy szó sincs róla, egy kék ruhás férfi fog kiállni, és az erdőtüzekről fog beszélni, mert az beválik.
És ezek az emberek, akikről beszél, ezeket körbeírsz, azt gondolják, hogy az, ami Budapesten érdekes, és ami őket foglalkoztatja, abban lehet választást nyerni vidéki, billegő körzetekbe. És abban azon a nyelven, ahogy egyébként beszélni kell politikáról, az meg a populizmus maga. És mindent magyarázunk meg, és mindent szakmázunk meg olyan szinten, hogy tényleg senki se értse azt, amit akarunk mondani.
És melyik párt az, amelyik azt mondja számos üzeneten keresztül, hogy minden rendben lesz?
Hát ez az. Egy párt van így.
Igen.
Amikor arról beszélünk, hogy nem elég összefogott a kommunikáció az egyik oldalon, akkor azt kell mondani, hogy már-már ilyen ördög, ilyen zseniális a másik. Mert ha amikor az ember távol akar maradni tőle, akkor se tudja megtenni.
Én ebben vitatkoznék. Szerintem nem ördög, ilyen zseniális a másiknak a kommunikációja. Tehát hajlamos vagyunk azt hinni, hogy igen, ők mindenre gondolnak, és mindent tudnak, és már előre három lépéssel az ellenzék előtt állnak. Szerintem ez nem így van. Sokszor egy pár lépéssel elő vannak, és valóban van egy olyan kétfajta tudásuk, egyrészt van az elmúlt 11 évben az, hogy az ellenzék hogyan ront el kb. Minden zitet, amit lehet, erre körülbelül az elmúlt 3 hétben is van számtalan példa. Meg ugye van az, hogy ismerik a szereplőket, hogy hogyan működnek, de ezért ez nem zseniális. Volt egy olyan, majdnem egy hónapnyi idő, amikor az ellenzék tudta tematizálni azt, hogy az országban miről beszélünk. Amilyen nem volt példa, hát nem is tudom hány éve, hogy tényleg számokban lehetett látni, hogy Márki-Zay Péter az ellenzék átvette a politikai beszéd formálását. És volt pánik a Fideszben, fekete ló helyzet, hogy akkor most mi fog most történni. És az első héten teljes leeresztés történt, és a Fidesz meg megnyugodott. Hát igen, akkor azt fogjuk csinálni, amit mindig csinálunk, mondjuk a saját témáinkat, reagálunk a világpolitikai eseményekre.
És már kiuralja.
És ennyi. Így múlik el ez a momentum. 98-as Orbán Viktor arra jött rá, hogy az idő neki dolgozik. Ha megnyeri a 18-as, 25-ös generációt, lehet, hogy nem fog nyerni minden választást, lehet, hogy ki kell bekenni, vagy fel fognak majd nőni, és majd vele fognak öregedni. És egy idő után kiszorítja másik pártnak a szavazóit. Ez történt meg egyébként szerintem 2010-ben is, szóval az idő igazából neki dolgozott, hogy utána most ki fogja uralni ezt a fiatal korosztályt, egyik erősebb köti igazán magához.
A Jobbikot szokták még emlegetni a fiatal generáció megszólítójának.
Én a Jobbikról nem hallottam hetek óta.
Hát a botrányokat, botrányt leszámítva.
Azt.
Gyurcsány Ferencnek volt egy posztja, amiben...
A kapitány irányít.
Szombat reggel rakta ki ezt a posztot, hogy ez is ügyes volt, hogy mindenki beszélne erről, hogyha már pénteken parasz reggeli, akkor szombaton, nem tudom, kocogás utáni trollkodás, ugye amikor egy ilyet valaki kimond, hogy ő nem fog csinálni semmit, ugye kimond a Facebookon, nem tudom hány százezer embernek, ennek pont az ellenkezőjét jelenti.
Ezt ilyen passzív-agresszív hisztinek szokták azt hiszem nevezni.
Én nem gondolom, hogy ez hisz, hiszem, hogy egy tudatos dolog. Ugye Dobrevkára is visszatért. Ezek az emberek bizonyos szempontból ellenérdekeltek Márki-Zay Péternek a sikerében, és hát ugye azért nem csinálnak semmit, mert hogy hát akkor csináljon valaki más, és akkor majd ők majd mennek utána.
Menjünk tovább a díjkiosztó gálán. Ki az év kormánypárti politikusa?
Orbán Viktor.
Orbán Viktor.
Egyértelmű.
Nincs másik ugyanis.
Magyarországon Orbán Viktor rendszerében élünk.
Tehát a politikus definíciója az, hogy a választói csoportok érdekeit érvényesítő és közben a saját szavazóbázisát építő önálló aktor, hát a kormány oldalon egy van.
Így van.
Ellenzéki oldalon ki az év politikusa?
Az, hogy ki az idén sikeres politikus, azt jövő áprilisban fogjuk megtudni.
Menjünk tovább a legek listáján, mi az év mondata?
Hát nekem mindenképpen az, amikor azt mondta Karácsony Gergely, hogy akkor fog visszalépni, amikor elüti a villamos.
Én ezt passzolom, mert én nem szoktam mondatokat megjegyezni. Azt hiszem a szakértelem bolsevista trükk volt az utolsó, amit megjegyeztem, és az nem tavaly
nem
volt.
Majd.
Mit tartunk az év hazugságának, vagy átverésének?
A komplett Covid járványkezelést. Operatív törzselés, kaspólakó, sajtótájékoztatókkal, és éjszaka a reptéren oltás, szállítmány, fogadásokkal, és hasonló parasztvakítással úgy csinált a kormány, mintha kezelni ezt a járványt, holott Magyarországon a darwini jelleggel kezelődött ez a kormány, vagy ez a járvány. Ha nem lett volna az uniós beszerzés, akkor nem tudom, valahol így a dél-szovjet köztársaságok szintjén lennénk.
Nem volt egyetlen olyan mozzanat se, ami mondjuk akár csak elismerésre lett volna méltó?
De azt nem a kormány csinálta. Tehát nyilván szakemberek százai, vagy talán ezrei álltak úgy helyt, ahogy helyt kell állni, De ha mi az év hazugsága az, hogy ehhez bármi köze van a magyar kormány problémákat megoldó ügyeket elintéző képességének. Ha valaki egy kicsit is kritikus szemmel figyelte, akkor az derült ki, hogy ilyen képesség nincs.
Ebben azt hiszem egyetértek, és ugye ekkora labdája az ellenzéknek nem volt kb. Soha. Mégsem sikerül ezt kihasználni, tehát mégsem egy olyan fajta ellennarratívát mondani, amivel bármifajta ilyen törést legyen.
Nagyon nehéz is lett volna, mert Covidnak ez a most már lassan 2 éve, amióta tart ez az őrület, de az derült ki, hogy nagyon sok olyan kommunikációs irány vagy paradigma volt, ami hónapokon keresztül nagyon jónak tűnt. A maszktól kezdve az ilyen oltás, olyan oltás, most visszatekintve könnyű azt mondani, hogy azt kellett volna mondani, hogy. De ott akkor ez azért nem biztos, hogy ennyire
könnyű. Én már régebben mondom ezt, és megmondom, mire gondolok. Nem szerencsés ügyek, hogy amikor aztán a harmadik hullám előtt voltunk, akkor az akkori Momentum vezetője kiáll, és elmondja, hogyan kéne kinyitni az országot. Az nem szerencsés, hogy van egy vakcina helyzet, mindenki remeg azért, hogy valamilyen oltást kapjon, és igen, végtelenül túlárazva, és utána elkezdeni azt támadni. Aztán a következő lépésben, ahogy akkor regisztráljon, vagy ne regisztráljon az ember az oltásra. Első héten ne regisztráljon senki, mert akkor az Rogán Antalnak az adatbázisát neveli. Utána egy héttel később mindenki regisztráljon az oltásra, mert csak azt tudja megmenteni az életét. Tehát nehéz ezekre reagálni, ezért nem kell így csinálni. Tehát, ugye, hogy ez a konzekvenciája, vagy ez a tanulsága, hogy az ellenzéknek már akkor is együtt kellett volna kommunikálni, ugye akkor éppen belsőben voltak valahogyan az előválasztásban, de az, hogy nem volt egyetlen egy olyan valaki, aki megelőzve a Müller-Cecília féle sót, azért szerintem ez egy komoly probléma.
De hittünk volna, van nem kormányzati szereplőnek.
Szerintem hittünk volna annyiban...
Kapaszkodókat keresett mindenki.
Így van. Tehát hittünk volna abban, hogy az ellenzék kompetens, hogy mi még a hazugság, hogy a legnagyobb inflációt éljük át az elmúlt pár hónapban, az elmúlt 10 évben, és olyan drágulás van, ami szerintem mindenkinek a...
Az MNB alig győzi kozmetikázni.
Ebben, hogy ebben Magyarország jobban teljesít, és nem megyünk hátra csak előre, ez sincsen igazából kihasználva, az is egy komoly probléma.
Mi az év legnagyobb tanulsága?
Van tanulság.
Csak azzal szolgál, az Orbáni gazdaságpolitika csődje, a Covid, az előválasztás, most ezek közül szerintem nagyon nehéz tanulságot kiemelni. Talán, de ez nem az idei év tanulsága, hanem lassan már 10 év NER-nek a tanulsága, hogy munka és szakemberek nélkül azért politikai siker sincs. Lehet hinni abban, hogy Gyurcsány Ferenc a maga végtelen ügyességével, Karácsony Gergely a fineszes helyezkedési képességével, Márki-Zay Péter a kőkemény odamondásaival, majd élére áll a dolgoknak, és meg fogja valósítani itt a nagy politikai változást. De a nagy tanulság, ami a Covid kommunikáció mögött, vagy a gazdasággal kapcsolatos kommunikáció mögött is van, hogy ez nem működik anélkül, hogy nincs mögöttünk egy olyan stáb, érti, hogy miről van szó. Gazdasági folyamatokat, politikai folyamatokat, Európai Uniós folyamatokat. Hát ott van például az, hogy Magyarország gyakorlatilag, mint amikor Mike Tyson felhozó meccset vív a 20-as éveiben, és elé állítanak egy mexikói zöldségest, aki véletlenül van annyi kiló, hogy beleférjen a nehéz súlyba. De körülbelül annyit kapott Magyarország különböző uniós porondokon. És nem csak az, hogy ilyen nyilatkozatot tettek, meg olyan jelentést tett valaki, hanem pénzektől esünk el, komoly klubokból vagyunk kihagyva, a kutya nem jár erre, Macron azért jár erre, mert muszáj találkozni nem hazai pályán a lengyel miniszterelnökkel, és erről semmi nincsen. Erről egy narratíva van, az, hogy Magyarország szabadságharcot vív az Európai Unióval. És az, hogy például ez nincs eladva úgy, hogy egy használható ellenzéki politikai üzenetként, az azért van, mert nem megy végig egyetlen párt kommunikációja se azon a folyamaton, hogy első lépésben van egy követhetetlenül bonyolult háromnegyed részben francia rövidítésektől hemzsegő Európai Uniós szakszöveg, második részben az le van fordítva magyarra, harmadik részben annak van az egyoldalas lényege, és azt odaadtuk a reklámteamnek, hogy csináljon belőle szlogeneket. Munka, szakértelem. Munka, szakértelem. Ez az, ami sokadjára lövi lábon szerintem a magyar ellenzéket, és amíg ez nem változik, addig az lehet, hogy mondjuk a Fidesz elveszti a választásokat áprilisban, de nem az ellenzék fogja megnyerni.
Mikor én egy olyan csapatnak voltam a tagja, aki ilyet gyártott, akkor azért legjobban az a fajta ilyen fintorgó értelmiségek urogtak le, akik azt gondolták, hogy mindig valamilyen olyan mondattal, vagy olyan kampánnyal lehet nyerni, ami tetszik a szomszédjának. Most az általában a szomszédjának az embernek a rózsadomban lakik, és ugye amiről én beszélek, hogy megélhetésről kell beszélni, ahhoz nem a rózsadombi lakosok azért csapatok, hanem nem a budapesti elit értelmiség. A Fidesz ezt, hogy is mondjam, elég régóta megértette.
Igen, egyébként a Diétás Magyar Múzsa, mint egy sajátos műfaj, az azzal jár, hogy ugye van néhány tucat törzs kommentelünk, meg több ezer törzs olvasónk. És szinte sose jár együtt a kommentelők tetszése, jaj de jót írtatok, a nagy olvasottsággal. Mindig oda kell figyelni mentálisan az embernek, saját magának mindig el kell mondani, hogy régen voltak olvasói levelek, amiket minden jobb szerkesztőségben így azonnal a kuka felé iktattak. Ma ez a luxus már nincsen, mert ma kommentelés van, ami sokszor nagyon értékes. de elviheti az embert afelé, hogy kommentelőknek írjon, holott nem biztos, hogy az olvasói ezt akarják, és ez ugyanaz a jelenség.
Egy film címével kéne leírni ezt a 2021-et, akkor melyik film lenne az?
Teljesen meg vagyok lőve, semmi közöm a vizuális kultúrához, nem tudok filmcímeket.
Ötletet mondhatok?
Persze.
Alul semmi, felül semmi, elkúrtuk.
Én a remény rabjait mondom.
Köszönöm szépen. A beszélgetést azzal folytatjuk, hogy milyen év áll előttünk, mit jósolnak vendégeink 2022-re. A következő epizódot december 31-én pénteken reggel találják meg a szabadeurópa.hu oldalon. Ahogy most is, akkor is beszélgetőtársam lesz dr. Éhség Sándor, a Diétás Magyar Múzsa nevű Facebook oldal vezérfőszerkesztője, és Ruf Bálint, kommunikációs és kampánytanácsadó, aki a felvétel idején Botka László szegedi és Piku András józsefvárosi polgármester mellett is dolgozik. Viszonthallásra az évvégi bizalmatlanság következő epizódjában.